Műsorunk második részében vendégünk Nyeste Orsolya, az Erste vezető makrogazdasági elemzője, akit szeretettel köszöntünk. Szervusz!
Szervusz, üdvözlően a hallgatókat!
Nagyon izgalmas nap a mai, reggel megjelent egy inflációs adat, de összességében én mégis azzal kezdeném, hogy 2023 kapcsán mire számíthatnak itt a hallgatók, egyáltalán a magyar lakosság, hogy látod ez a mostani időszak, akár a gazdasági kilátások, recessziós szempontok alapján, hogyan illeszkedik be a tendenciákba, és tényleg mennyire kell egy nehéz időszakra készülnünk.
Hát azért remélem, hogy annyira nem fogunk olyan kemény időszakot megélni, mint a 90-es évek eleje volt, amikor ugye Magyarországnak egy nagyon komoly transformációs válsággal kellett szembenéznie. De most én úgy gondolom, hogy ez korán sem ilyen időszak, amit most élünk. Ugye például egy GDP növekedési kilátások kapcsán azt lehet elmondani, hogy ugye 2022 első fele még kifejezetten jó év volt a GDP szempontjából, és ez ugye az egész éves teljesítményt meghatározza, hogy majdnem 5% is lehetett a bővülés. Na most ugye mindenkit 2023 érdekel, és ott meg azt lehet mondani, hogy azért én úgy érzem, hogy inkább javultak a kilátások a nyári várakozásokhoz képest. Ugye nyáron az energiaválság közepén, amikor ugye a gázárak megavattóránkénti ára 350 euró fölött volt, mindenki az európai gazdaságok, köztük a magyar gazdaság földbeállásától tartott. Ugye az őszi-téli hónapokban a gázárak mérséklődésével párhuzamosan viszont egyre inkább úgy tűnik, hogy nem lesz nagyon-nagyon nagy földbeállás, nem lesz mély recesszió, hanem az eurózóna egy stagnálás közeli teljesítménnyel meg tudja úszni az idei évet. És hát ez nagyjából igaz a magyar gazdaságra is, tehát szerintem nőtt az esélye annak, hogy egy tartós és mély visszaesés nélkül meg tudjuk úszni a 2023-as évet. Ennek ellenére ugye nem lesz könnyű a helyzet, hiszen az év első felében nem kizárt, hogy év per év alapon negatív növekedési számokat látunk, és igazából a második fél év az, ami már biztatóbbnak tűnik, de reméljük, hogy a külső konjunktúra javulása addigra elindul, erre a magyar export fel tud kapaszkodni, és ezért egy kicsit tud javulni a teljesítmény, és én úgy gondolom pillanatnyilag, hogy 2023 egészében összességében mi is egy stagnálás közeli teljesítményt fel tudunk mutatni.
Visszatérve egy kicsit a ma reggeli inflációs adathoz, ugye egy újabb jelentős ugrást láthattunk az év per év alakú inflációban, míg például az Egyesült Államokban már fél éve, 6 hónapja csökkenő trendben van az infláció, illetve az eurozónában is az elmúlt két adat már csökkenést mutatott. Minek köszönhető ez az elválás a nemzetközi trendektől, illetve hogy láthatod, hogy mikor várhatunk egy pozitív fordulatot a magyar inflációban is?
4,5%-os volt a decemberi infláció, magas szám, viszont a pozitív oldala az érmének, hogy a piaci konszenzusnál több mint 1%-ponttal alacsonyabb lett. Ez ugye azért ad reményt arra, hogy ez a nagyon erőteljes átárazási magatartás, amit a 2022-ben láttunk, decemberben talán már egy minimális mértékben enyhülni tudott. Ugye a nemzetközi trendeknek a javulása inflációs frontján mindenképpen biztató, tehát reméljük azt, hogy amikor 2021-ben a gazdaságok újranyitásával párhuzamosan elkezdett jelentősen emelkedni a globális infláció, és ettől ugye Magyarország sem tudta függetleníteni magát, és a magyar infláció is emelkedő pályára került. Hát bízhatunk abban, hogy a globális inflációs fordulatnak a pozitív hatásai előbb-utóbb megjelennek a magyar inflációs adatban is. Az, hogy inkább utóbb, abban ugye szerepe van magyar specifikus tényezőknek is. Ugye említetted itt a decemberi inflációs adatot, miért nem fordul nálunk már decemberben az infláció? Hát ugye döntően azért, mert december elején, december 6-án pontosan a kormányzat döntött a benzinárstoknak a kivezetéséről, és ez ugye decemberi adatban fog okozni egy egyszeri körülbelül 2% pontos megugrást. Na most ugye más helyeken, hogyha hol esetleg nem létezett ez az árstop, vagy más módon próbálták fékezni az energiaáraknak a negatív hatását, ugye ezek a technikai hatások másképp alakulnak, vagy más időben jelentkeznek. Ugye a másik dolog, hogy ugye előttünk van még a január-február, ez ugye Magyarországon hagyományosan, tradicionálisan az átárazásoknak a hónapja, tehát itt még jelentkezhet egy egyszeri infláció megugrás, úgyhogy úgy gondolom, hogy az infláció csúcsát valahol februárban fogjuk elérni. Hát van esélye arra, hogy a 27%-ot is eléri az éves szintű fogyasztói árindex, és utána várunk, már február után várunk az év hátralévő részére egy lassan lecsorgó inflációs adatokat. Viszont ez a folyamat, tehát az inflációnak a mérséklődése, ez viszonylag lassú lesz Magyarországon, és igazából én azt látom, hogy pillanatnyilag a legnagyobb veszély a magyar gazdaságra nézve nem is feltétlenül a növekedésnek az alakulása, hanem inkább az, hogy egy tartósan magas inflációs környezetben ragadunk, és ennek már igazából nem globális okai vannak, hanem az, hogy egészen átalakult a gazdasági szereplők árazási magatartása, amiben ugye nagy szerepe lehet az inflációs várakozások emelkedésének. Tehát mindenképpen pontos lenne, hogy ezeket a magas szinten stabilizálódni látszó inflációs várakozásokat valahogy sikerüljön csökkenteni, valahogy sikerüljön megtörni, és ez esetben egy gyorsabb dezinfláció lehetne Magyarországon is. Úgyhogy nagyjából ez az inflációs kép, azért bízunk abban, hogy a februári csúcs után már folyamatosan csökkenni fog az infláció, tehát ezek az általad is említett globális tényezőknek azért előbb-utóbb meg kell jelennie a magyar inflációs adatban is. Ugye ami fontos, hogy a bázis hatás is egyre támogatóbbá válik, ahogy haladunk az év vége felé, és hát én nagyon bízom abban, hogy a forint árfolyam alakulása is a dezinflációs folyamatot fogja az idei évben segíteni, és nem pedig az infláció emelkedését, további emelkedését. Ugye 2022-ben a forintnak a nagyon jelentős gyengülése mindenképpen hozzájárult egyrészt a magas inflációhoz, másrészt az inflációs várakozások beragadásához. Ha viszont az árfolyamot az idei évben a szigorú monetáris politika stabilizálni tudja, akkor én úgy gondolom, hogy van esély arra, hogy árfolyam oldalról inkább a dezinflációs folyamatok erősödjenek az idei évben.
Az elhangzottak fényében beszéljünk is akkor egy kicsit a monetáris politikáról. Milyen mozgástere van a jegybanknak, hogyan várjátok egyrészt az alapkamatnak az alakulását, másrészt pedig a hazai hozamgörbén milyen mozgások lehetnek majd?
Ugye a jegybank nincs könnyű helyzetben, ezt látjuk. Alapvetően az inflációnak az emelkedésében, ami ellen lényegében 2021 nyara óta küzdenek folyamatos kamatemelésekkel, de nagyon nagy szerepe van a külső hatásoknak, a globális hatásoknak, energia árak elszállásának, nyersanyag, élelmiszer árak emelkedésének. Tehát ezek sajnos olyan tényezők, amiket ugye a monetáris politika nem nagyon tud befolyásolni. Ugye nem véletlen az, hogy a maginflációs mutatóból ezeket a tételeket ki is szokták emelni, tehát az élelmiszereket és az energiát. Viszont ugye vannak olyan tételei is a magyar inflációnak, amikre tud hatással lenni a monetáris politika, ez pedig ugye az árfolyamnak az alakulása, és hát ezt látjuk a jegybank részéről, hogy egy ilyen környezetben a forintnak a stabilizálása kulcsfontosságúvá vált számára. Ugye egyrészt közvetlenül hat a gazdasági szereplőknek az árazási magatartására, másrészt ugye az, hogy mit várunk a forint árfolyamától, tehát az, hogy gyengül, vagy erősödik, vagy óriásit gyengül, ez azért nagyban befolyásolja a várakozásokat is. És most jelenleg azt látom, hogy a jegybank tényleg azon dolgozik, hogy az árfolyam ne érje el ismét az októberben látott mélypontokat, az árfolyam az stabilizálódjon, esetleg a mostaninál erősebb szinten stabilizálódjon. És emiatt egy olyan monetáris keretrendszerben dolgozik, ahol ugye az effektív kamatszint, ami a egy napos betéti eszköznek a kamata, meglehetősen magas, 18%, és elvált ismét az alapkamattól, ami ugye 13%. És én úgy gondolom, hogy ha a jegybank azt látja, hogy az infláció fordul, egy kicsit csökkennek a felfelé mutató inflációs kockázatok, az árfolyam stabilizálódik, illetve a kockázatérzékelésben is bekövetkezik egy olyan tartós, kedvező változás, ami a kockázati prémium csökkenéséhez vezet. Ebben az esetben a jegybanknak első körben lehet arra lehetősége, hogy ezt a 18%-os egynapos betéti kamatot elkezdje közelíteni az alapkamat felé, tehát a 13% irányába. Na most ezt még mindig nem tudjuk, hogy ez mikor fog elkezdődni, meg milyen lépésekben fog haladni a jegybank, fokozatosan közelít, vagy egy lépésben összezárja a két kamatszintet. Szerintem ez az, ami az elkövetkező 1-2-3 hónapban el fog dőlni, de én most látok azért arra esélyt, hogy a márciusi nagyobb lélegzetű monetáris tanácsülésen, amikor ugye új előrejelzésekkel is erőjön a jegybank, lehetőség lesz arra, hogy két kamatszintet közelítsék, és esetleg már össze is zárják. Szerintem erre azért lenne lehetőség, mert ugye, ahogy mondtam az előbb, februárban valószínűleg meg lesz az inflációs fordulat, és az inflációsnak a várható pályája is utalhat arra, hogy ezt a rendkívüli óvatossága a jegybanknak egy kicsit enyhüljön, és ez a rendkívüli magas, extra magas kamatszint a rövid oldalon egy picit enyhüljön, egy picit mérséklődjön. Viszont utána szerintem azért még jó pár hónapba telik, hogy esetleg egy számjegyű kamatokról beszéljünk. Ugye azért az infláció az a fordulat után is magas marad. Egy lassan csökkenő pályát, egy lassan lecsorgó inflációt várunk. Ugye a várakozásokat, azokat mindenképpen csökkenteni, vagy legalábbis stabilizálni kellene. Tehát az év első felében biztos, hogy velünk marad a két számjegyű kamatszint, még hogyha ez az extrán magas 18% csökkenés, és igazából a második fél évben lehet tér gyorsabb kamatcsökkentésekre. Kérdezted a piacot? Hát a piacon most éppen elég nagy az optimizmus, tehát elég jelentős kamatvágásokat áraz a piac. Úgy tűnik, hogy a befektetők nem tartják fenntarthatónak tartósan ezt a 18%-ot. Egy éven belül a piac azt várja, hogy akár 9-10%-ra is csökkenhet az alapkamat, és azért ez az optimizmus látszik a hosszabb kötvényhozamoknak az alakulásán is, amelyek ugye január első napjaiban óriási testek. Az látni, hogy annak ellenére, hogy ez az inflációs probléma Magyarországon még korán sincs mögöttünk, és korán sincs megoldva, egyfajta optimizmus, kockázati prémium csökkenés látszik a piacon. Ez valószínűleg részben globális hatásoknak köszönhető. Ugye az amerikai infláció csökkenése mindenképpen javítja a piaci hangulatot. Ugye erősödtek a várakozások, hogy alacsonyabb Fed kamatcsúccsal is meg tudja úszni a világ, illetve az amerikai gazdaság ezt az inflációs történetet. És ugye amikor pozitív külső piaci hangulat, csökkennek a kockázati prémiumok, ezek jó esetben a magyar eszközök árára is hatással vannak. Most egy picit úgy is érzem, hogy talán túl is taladt a piac ezekkel a hozamcsökkenésekkel, amiket az elmúlt napokban láttunk, de azt azért nem gondolom, hogy az idejében olyan óriási, extrém magas 10% fölötti szinteket látunk majd, mint amiket 2022. októberében láttunk.
A monetáris politika mozgástere, ahogy elmondtad, így viszonylag szűk, vagy hát egy elég szűk mesdjén kell egyensúlyozniuk. Mi a helyzet a fiskális politikával, ott mekkora mozgástere lehet a költségvetésnek az előttünk álló évben?
Hát a fiskális politikának sincs túl nagy mozgástere, hiszen ugye ebbe az egész energiaválságba meglehetősen magas költségvetési hiánnyal futott be a fiskális politika. Egyébként ugye globálisan is jellemző volt, a koronavírus válság miatt a kormányzatok kiköltekeztek, és éppen csak hogy elindult az újra, a gazdaságok újraindulása, és éppen csak hogy lehetőség nyílt volna valamiféle fiskális konszolidációra, azonnal jött az energiaválság, és arra azért már nem maradt a fiskális politikáknak akkora forrása, hogy ezt olyan módon tudják kezelni, mint a Covid-válságot. Tehát látjuk, hogy azért a fiskális politikák nem vonultak ki teljesen, de sokkal célzottabb támogatásokkal igyekeznek operálni, mint a koronavírus válság idején. És ez azért látszik a magyar fiskális politikán is, én úgy gondolom, ahol szintén van egy komoly kiigazítási kényszer erre az évre, de azért a válság miatt ez a kiigazítás, ez vélhetően lassabban fog bekövetkezni, mint válság nélkül bekövetkezne. Ugye decemberben a kormányzat meg is emelte az idei éves hiány célját a GDP 3,5%-áról 3,9%-ra, és pénzforgalmi mérlegben is végül is valamilyen módon egy kis hiányelengedést jelentett be, de azt kell látni, hogy ez a 3500 milliárd forintra tervezett pénzforgalmi hiány, ez még mindig jóval alacsonyabb, mint a tavalyi év 4700 milliárdos hiánya. Tehát folytatódik a konszolidáció, de ugye a kormányzat ezt úgy próbálja elérni, úgy próbálja megvalósítani, hogy azért olyan nagy pofont ez a fiskális konszolidáció ne adjon a reálgazdaságnak, tehát a fiskális politikának is nagyon szűk mesdjén kell egyensúlyoznia. Ami nagyon fontos eleme a költségvetési kiadásoknak, azok ugye az energiaárakkal kapcsolatos megnövekedett kiadások. Ettől azért a kormányzat úgy tűnik, hogy továbbra is próbálja kímélni a háztartási szektort, hogy a piaci árak teljes egészében rázúduljanak a fogyasztókra, és emiatt ugye ez az úgynevezett rezsivédelmi alap nagyon komoly elemét jelenti a 2023-as költségvetésnek. Úgyhogy én alapvetően ezt látom, hogy a kormányzat próbál hiányt csökkenteni, próbál kiigazítani, de ezt úgy próbálja elérni, hogy a költségvetési politika oldaláról ne érje nagyon nagy pofon a gazdasági növekedést, és azért ennek az egész költségvetésnek vannak olyan elemei is, amik viszont sújtják a gazdasági szereplőket. Gondolok itt a különadók rendszerére, ugye a rezsivédelmi alap kiadásainak nagy részét a különadókból próbálja fedezni a kormányzat. Hát ugye egyelőre az az ígéret, hogy a különadók azok 2024-ben már nem fognak maradni. Hát ugye meglátjuk, hogy milyen mozgástere lesz a költségvetési politikának, hogyan alakul a 2023-as év, mi lesz a növekedése, mi lesz az energiaárakkal, tehát hogy meddig kell ennyire rendkívüli környezetben operálni a magyar gazdaságnak.
Köszönjük a beszélgetést Nyeste Orsolyának, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzőinek. További szép napot, jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen, én is, szervusztok.
A hallgatókat kérjük, hogy ne felejtsék, hogy a műsorban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Jó hétvégét kívánunk.